Oldjuk meg a következő feladatot. Határozzuk meg egy L hosszúságú koaxiális kábel szivárgási ellenállását. A koaxiális kábel belső ere R1 sugarú, a külső pedig R2 sugarú. A szivárgási ellenállás azt jelenti, hogyha itt a kitöltő közeg, amely általában egy szigetelő anyag, nem tökéletes szigetelő, hanem bizonyos vezető képességgel, szigmával rendelkezik, akkor a két fegyverzet között, hiszen ez egy kondenzátor, a két fegyverzet között megindul valamiféle nagyon kicsi szivárgási ellenállás, amely természetesen veszteséget jelent egy ilyen körben, és ennek a számításának a menetével foglalkozunk most. Képzeljük el azt, hogy a belső fegyverzethez valamilyen módon eljuttatunk egy I áramot, és ez az I áram elkezd a külső fegyverzet irányába folyni. Egyszerűen azért, mert a kitöltő közeg, amely itt található, nem tökéletes szigetelő. Nagyon lényeges, hogy itt egy kicsit közelebb kerülünk a valósághoz, mert nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy itt egy tökéletes szigetelő van, habár ez nem igaz, mert tökéletes szigetelő nem létezik, egy szigetelő anyagnak is van bizonyos vezető képessége. Most, hogyha körbe vesszük, ugye kifelé sugárirányban elindul valamiféle áram. Az áramból, tehát áramsűrűséget fogunk tudni kapni, és az áramsűrűséget úgy fogjuk meghatározni, hogy a körintegrál JdA egy A felületre az egyenlő ezzel a bizonyos árammal. Most, hogyha veszünk az R1-nél nagyobb, de az R2-nél kisebb sugarú kört, és ezt a kört képzeletben hengerre alakítjuk, amely itt a dielektrikumban található, akkor már is egy hengerpalástot fogunk kapni. A hengerpalást mentén egy R sugárban ugyanakkor a J áramsűrűséget fogunk kapni, hiszen a forrástól ugyanolyan távol vagyunk. A J és a DA pedig egymással mindenütt párhuzamos. Ez a geometriából adódik, mert az J áramsűrűség az biztos, mint a szivárgási áram, biztos, hogy sugárirányú. A DA az pedig, mivel egy körről van szó, szintén sugárirányú, tehát a J és a DA egymással mindenhol párhuzamos. Tehát ez a körintegrál JdA jelentősen leegyszerűsödik a számítás tekintve, hiszen elhagyhatjuk a vektoriális jelölést, illetve elhagyhatjuk a skaláris szorzatot. Sőt, ez a J, ez konstans, és ki is emelhető, ahogy megbeszéltük, egy adott R sugárban, egy hengerpaláston, a hengerpalás minden egyes pontján, mivel a forrástól ugyanolyan távol vagyunk, egyforma nagyságú áramsűrűség mérhető. Tehát J szer körintegrál egy A felületre DA, az egyenlő az árammal. Na de mi ez a körintegrál DA? Ez egy felület, amely körbeveszi a forrást. Most ez a felület, ez a szaggatott vonalnak egy meghosszabbítása a dielektrikumon belül, ami egy hengerpalást, és ez a hengerpalást az 2RP szorozva L lesz ebben az esetben. Na a 2RP ennek a szaggatott vonala bejelölt körnek a kerülete, szorozva L-lel, L pedig ez a hossz ebben az irányban. Itt is van L hosszúságú koaxiális kábelről van szó. Az áramsűrűség tehát, a J, az egyenlő I per 2RP szorozva L-lel. Ez a nagysága, az iránya pedig megbeszéltük, hogy sugárirányú. Az E-t ismerjük, hiszen a J egyenlő szigma szor E összefüggésnek megfelelően azt látjuk, hogy a J-nek és az E-nek az iránya egymással megegyezik, mert a szigma az egy skalár, tehát az elektromos térerősség az egyszerűen I per 2RP szigma szorozva L-lel és iránya sugár irányával egyezik meg. A feszültséget úgy kapjuk, hogy R1-től R2-ig integráljuk a kapott elektromos térerősséget, tehát R1-től R2-ig az I per 2RP szigma L összefüggést R szerint kell integrálni. Az R-en kívül minden konstans, ezek kiemelhetők az integrál elé, tehát i per 2 pi szigma szorozva R-lel, az 1 per R-nek pedig ln R lesz a primitív függvénye, és R1-től R2-ig történik ez a bizonyos integrálás. Ha behelyettesítünk, azt fogjuk kapni, hogy i per 2 pi szigma szor L ln R2 per R1. Megjegyzem, hogyha a potenciára van szükség, akkor itt a felsőt az 1 méternek kell választani, és akkor ln 1 per R-t fogunk kapni potenciál gyanánt, de ezt ki is írom ide, hogy a phi az i per 2 pi szigma L ln 1 per R ebben az esetben. Tehát a felső határt úgy kell megválasztani, hogy ott le lehessen földelni azt a pontot, ugye, ahol a potenciál értéke nulla lenne, hát az ln 1 az az a hely, ahol az ln, a logaritmus függvény nullát ad eredményül. Tehát ez a feszültség értéke. Nekünk az R szivárgási ellenállás értékére van szükség, vagyis az R egyenlő U per I hányadosra, ezt pedig ebből könnyű kifejezni, mert I-vel csak átosztunk, és azt kapjuk, hogy 1 per 2 pi szigma szor L ln R2 per R1. Azt látjuk, hogy az R szivárgási ellenállás az a hossztól függ, a vezetőképességtől függ, hogy itt a dielektrikumnak milyen a vezetőképessége, illetve a két sugár hányadosától. Tehát minden geometriai adat benne van, sugár és a hosszak, illetve az anyagnak a jellemzője a szigma vezetőképesség. Tehát ez a szivárgási ellenállás, vagy az átvezetés, ha úgy tetszik, mind-mind csak geometriát, illetve anyagi jellemzőket tartalmazó képlet lehet, ugyanúgy, mint például egy elrendezésnek a kapacitása. A kapacitás is csak anyagi jellemzőket, epsilon permittivitást, illetve geometriai jellemzőket, sugarat, host, egyebeket jelentett, és csak ilyen összefüggéseket tartalmazhatott. Itt is felhívnám a figyelmet az analógiára. Nagyon hasonló összefüggésekkel, nagyon hasonló levezetéssel operáltunk, mint az elektrostatikus tér esetében. Érdemes újra megnézni egy ilyen koaxiális kábelnek az elektrostatikus terének a számítását, illetve a kapacitásának a számítását. Egy hasonló gondolatmenet volt más jelölésekkel, de maga a matematikai levezetés, egy Gauss törvény alkalmazása, egy feszültség számítása az elektromos térőség alapján ugyanúgy történt.